Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Root Look, az Index kulturális rovatának podcast műsora. Ma egy vendégünk egy friss díjazott, Lőkös Ildikó dramaturg. Szerbusz Ildikó.
Szerbusztok, örülök, hogy itt lehetek, és hogy elhívtatok.
A díjat pedig ugye nem más, mint a Szabadtéri Színházak Szövetségének talán, hogy is mondjam, az egyik legmegindítóbb, vagy legemberibb díja, ugye ez a Gedeon József Amfiteátrum díj. És te, mint dramaturg kaptad ezt a díjat Póc Zoltántól, ugye a szövetség elnökétől, és ti együtt dolgoztatok, tehát ez a kőszeget szinte ugye majdnem azt, hát nem azt mondom, hogy nulláról, de szinte együtt építettétek föl. Ugye ő, mint igazgató, te, mint dramaturg. De ugye ez nem csak arról szól, legalábbis az én olvasatomban, ott voltam a díjátadón, ugye a Városmajorban, hanem ez, tehát, hogy a dramaturg, mint munka, mint foglalatosság. Erről beszélgessünk egy kicsit, hogyha lehet, jó? Mert azt tudjuk, hogy egy filmnél van színész, meg van rendező, meg operatőr, meg zeneszerző, és amikor azt mondják, hogy dramaturg, vagy egy színdarabnál, ugye, akkor az a dramaturg az mindig olyan, mint az anesteziológus, nem? Tehát, hogy ott van a műtőben, de azért igazából nem tudjuk, hogy ott van, miközben nélküle nem, nincs műtét. Tehát a dramaturgia az neked mit jelent?
Hát én már elég régóta vagyok a pályán, de ezt a kérdést, ha annyi pénzem lenne, hányszor föltették, hogy mondom, mert nagyon gazdag ember lennék, szóval
taxistól. És mindig más mondasz?
Hát van rövid, közepes, hosszú, van rövid, közepes, meg hosszú változatom. Hát a rövid, hogy aki a szövegekkel dolgozik, Nádasdy Kálmán mondta, hogy a rendező barátja, bár színészek mondták már ilyenkor, hogy akkor velük barátkozik. Mindenki barátja az írónak, és mindenkinek a barátja. Igen, szóval így közvetíteni próbál, egy ilyen közvetítő szerep, tudom, az íróknál olyan, mint a könyvszerkesztő, vagy itt is, a szerkesztők. Tehát, hogy az ötlettől még eljut a bemutatóig, az íróval való kapcsolattartás, egy színháznak, vagy akár a szabadtériknek kitalálni a műsorát, barátkozni. Tényleg a barátkozás az nyilván nem az ilyen könnyed barátkozásról beszélek, hanem a másikra ráérezni, másikkal együttműködni, tudni, hogy kinek mi jár a fejébe. Vannak olyan dramaturgok, akik hosszú távon ugyanazzal a rendezővel dolgoznak, mint például a Zungár Júlia Zsótérrel, vagy a Fodor Géza, a Katona József, Dúró Győző, Katona József Színház meghatározó dramaturgiai voltak. Én az a fajta vagyok, aki nagyon sok rendezővel dolgozik, és nekem ez az izgalmas, hogy mindenkinek beleérezni a gondolkodásába, az ízlésébe, követni, hogy ő hogy gondolkodik a világról, tehát sokféleképpen.
Tehát tulajdonképpen az adaptációban segítesz.
Hát, hogyha az nem dráma, amivel dolgozunk, igen, akkor abból hogy lesz színpadi szöveg. De van, ami eleve dráma, de sokszor azt is vagy átírjuk, vagy meghúzzuk, vagy frissítjük a szövegét, vagy ha fordítás, akkor keresünk egy új fordítást. Tehát mindig a szöveg felől, meg hát a dramaturg az, aki írja a szórólapok szövegét, tehát kicsit így marketinggel is kapcsolata van, mert nyilván egy unalmas szöveget írok, akkor nehéz lesz eladni egyet. Az is a műsorfüzetek összeállítása, bár az most már elég kevés színházban van műsorfüzet. Tehát minden, ami szöveg. Igen. Én például, nekem van egy állandó helyem a játékszín, ott, ami a Facebook oldalra kerül, vagy a honlapra.
Ez is egy dramaturg dolga?
Hát igen, mert én vagyok leginkább benne abban, hogy mit miért mutatunk be, miért játszunk. Uh-huh. Tehát megíratna a marketinges is, meg a sajtós is. Sokszor a sajtós meg is írja a játékszín, a Várkonyi Judit, az, aki nagyon jól ír, de akkor is az előzi meg, hogy leülünk és dumálunk, mert azért, és akkor sokszor egyszerűbb, ha én eleve megírom, és akkor ő átalakítja a saját ízlése szerint.
De azért te nem dramaturgként kezdted a pályádat, hanem tanárként. Van összefüggés a kettő között, hogy dramaturg lettél? Az, hogy magyar történelem?
Ez így nem igaz, mert nem sokat tanítottam, és már tulajdonképpen a középiskolába is megcsapott a színházszele, sőt, nálunk a családosban az apám újságíró volt, anyám is kulturális területen dolgozott, tehát a színház mindig is fontos volt a család életében, sőt, az anyukám a mai napig emlegető, jött annak idején az Asher Oszkár hívta a színművészetire, abban az időben, amikor a Berek Katit, a Földi Terit, nem tudom, ezek a nevek ma mondanak valamit, Sós Imre, Szirtes Ádám került, tehát akkor így kifejezetten vadázták azokat a fiatalokat, akik nem kerültek be, és végül is nem ment akkor el színésznek, de később elvégezte ő is a dramaturg szakot, bár nem dolgozott dramaturgként. Tehát a családban azért mindig megvolt ez a... És amikor középiskolába jártam, akkor is sokat jártam színházba, az még nem predesztinál arra, hogy dramaturg legyek. De amikor már elvégeztem a tanárképzőt, ott is volt színjátszó csoport, de úgy, hogy nekünk ugye úttörő vezetőnk itt, akkor még volt úttörő, gyakorlatra kellett menni, és akkor...
Szerintem
például,
most is van, nem? Csak lehet, hogy már nem annyira országos mozgalom.
Nem tudom. Hát biztos, hogy közösségben dolgoznak a gyerekek, de hogy most milyen formában, azt nem tudom. De hogy akkor nekem az volt a úttörővezetői gyakorlatom, hogy ilyen gyerekszínjátszó csoportot vezettem gyerekeknek. Tehát ez mindig ott volt, és amikor elvégeztem a tanárképzőt, akkor ilyen kalandvágyból friss házasként a férjemmel elmentünk Maglódra, hogy ott vigyük a kultúrát. És akkor ott indult egy gyerekszínjátszó rendezői tanfolyam, Pest megyi művelődés osztályban, nem tudom, kik hirdették, és akkor ott ilyenek tanítottak minket, Asár Tamás, mondjuk mindenki nagyon fiatal volt még akkor, Gál Erzsi, Sári Laci bácsi, ő már akkor is bácsi volt szerintem, pedig ő egy...
De vannak fiatal bácsik is.
Igen, ő szerintem most is frissebb, sok fiatal. Tehát nagyon érdekes volt, és ott is kellett vizsgát csinálni gyerekekkel, és akkor valahogy mondt ezek az akkori ilyen avantgárdnak számító művészek miatt elég hamar belekavarodtam. És akkor egyszerre emlékszem, a Filmszínház muzsikában olvastam, hogy hirdettek dramaturg szakot a Színművészeti Egyetemen, illetve akkor még főiskolának hívták. És akkor jelentkeztem, addigra már gyerekeim is voltak, és azt gondoltam, hogy a dramaturg az, amit otthon is lehet csinálni.
Oké, ezt értem, tehát ez egy vonzó, de akkor miért nem fordult meg a fejedben az, hogy inkább mondjuk színdarabokat írj? Tehát, hogy miért más szövegeit gondoz?
Az más foglalkozás szerintem. Akkor mindenképp, szóval másképp alkotó ember, aki drámát ír. Ez olyan, mint hogy... nem tudom, milyen példát említsek, egy könyvillusztrátor vagy egy festőművész. Tehát, hogy te kapsz egy témát, vagy dolgozol egy csapatba, és annak az egyik részese vagy. A drámaírónak sokkal inkább ki kell találni az ötletet, a figurákat, a dialógusokat. Ha van egy téma, akkor én ezeket meg tudom írni, de nem biztos, hogy én tudok olyan alkotó lenni, de egyébként már hát adaptációkat azt írtam. Tehát van olyan előadás, ahol ki vagyok írva a szerzőnek, de nem vagyok olyan szerző, mint Kárpáti Péter, vagy Tasnádi István, vagy nőt is szeretnék mondani, drámaírót, Szabó Magda. De hát tudom a drámaírás szabályait. És akkor nyilván ez is tehetség, hogy ki hova jut el. Én azért szeretek csapatba dolgozni, mert az nekem fontos, hogy visszajelezzenek, hogy akkor most merre menjünk, hova menjünk.
És azért az ördög sosincs ott benned, hogy egyszer majd azért te is. Tehát, hogy, mert tudod, emlékszem, amikor néztem annak idején még a Megré felügyelőt, akkor mondták később, vagy legalábbis olvastam, hogy ő valójában, ha hihetünk ennek a történetnek, akkor minden rablás kipróbált életben is, hogy az milyen. Tehát, hogy nem csak eljátszani, hanem megélni azt.
Hát ezt csinálják a színészek szerintem, mert neki kell ott teljes testi valójában ott lenni, bár a Megrés példát, igen, hogy az író is szerette volna kipróbálni. Hát nyilván mindenféle műalkotás az lehet festmény, vagy zene, vagy színjátszás, vagy divattervezés, akkor az ember mindig egy másik szerepbe bújik. Tehát az a jó ebben, hogy megcsinált ezt csomó dolgot, ami tulajdonképpen a valóságban nincs rá lehetőséged. De akár íróként, akár rendezőként, akár színészként ezeket kipróbálhatod. Szerintem ez a jó a művész.
Te voltál színész is egyszer, nem?
Tehát, hogy... Hát amikor volt ez a Pest megyei színjáték rendezői tanfolyam, akkor ott persze úgy csináltunk jeleneteket, meg minden, hogy mi magunk is színészként benne voltunk, és a Gál Erzsi, nem tudom, hogy ma mond, de a neve valamit, ő a stúdiókában volt, annak én abban az ős stúdiókában, Fodor Tamás vezetett, ő volt például a Mária-ba híres Vojcekbe, tehát ő egy fantasztikus színésznő volt, meg fantasztikus alkotóember. Ő például nagyon haragudott rám, mert akkor csinált egy nőkből álló, elég izgalmas együttest, hogy nem őt választottam, hanem elmentem dramaturgnak. Tehát igen, ez így egymás mellett volt, hogy színésznek, vagy dramaturgnak, csak már az Előbb is mondtam, hogy ezt úgy éreztem, hogy sokkal önállóbb tudok lenni. És sokszor volt nekem ilyen vágyakozás, hogy tényleg miért nem lettem színész, meg az is milyen érdekes, hogy ott kint, meg közvetlenül lehet leszedni a tapsokat, meg a sikert. Én sose tudom, hogy egyáltalán észreveszik-e, hogy mit. Ez eleinte rosszul is esett, hogy nem engem ünnepelnek, de én most már ezt teljesen elfogadom, és azt gondolom, hogy az én személyiségemnek ez sokkal jobban áll. Tehát, hogy magam osztom be az időmet, mivel elég hadilábon állok, de mégse másoknak kell úgy rám bánni, mint egy színész, aki esik a próbáról, vagy netán előadásról, ugye, ami katasztrófa. Meg magam ötletelhetek, meg magam kitalálhatom, hogy merre menjek, kikkel dolgozzak. Szóval ez sokkal szabadabb foglalkozás, ami szerintem nekem sokkal jobban megfelel.
Érdekes, hogy ezt mondod, tehát, hogy így megélni valamit, hogy igazából te nem hajolhatsz meg, a tapsot nem te gyűjtöd be, de azért az a munka azért ott van mögötte. Tehát olyan, mintha tényleg így lemenne egy képzelebeli stáblista, és még ki se írják a neved arra, tehát...
Hát... Jó, ez nyilván ilyen sarkosan fogalmaztam, mert azért szerencsére olyan csapatokban dolgozom, amikor számon tartanak, nyilván azért is hívnak, mert szeretik, ha együtt dolgozunk. Most nem arról beszélek, hogy mostanában bemutatom, már kihívják a dramaturgot is meghajolni, hanem az, hogy tényleg érzem azt, hogy fontos, amit mondok, vagy amit gondolok, hogy eleve már az ele... Hát, igen, mert úgy dolgozik az ember, mondtam már, hogy nekem van egy állandóan a játékszín, de az is sokfelé dolgozom, hogy felhívják az embert, hogy nem akarsz ebbe beszállni. És akkor gondolom azért hívnak, mert fontos, hogy én mit mondok.
Meg legyünk ferek is, tehát azért a színlapon mindig föltüntetik a dramaturgot. Tehát, tehát nem csak a szerzőt, meg nem csak a rendezőt és a főszereplőket, meg az egyéb szereplőket, hanem az ott van a dramaturg. Tehát, hogy sőt, vannak olyan színházak, ahol ez elég kiemelt helyen teszik, mert pontosan tudják, hogy jó dramaturg nélkül igazából jó darab sincs. Tehát, hogy mert az író megír valamit, az rendben van, mert ott van a fejében egy történet, de azt színpadra állítani, azt ugye sok emberen keresztül kell, hogy átmenjen. A rendezőnek is van egy koncepciója, a dramaturgnak is van egy elképzelése, hogy ezt mennyire lehet befogadóvá tenni, vagy elfogadhatóvá tenni. És azért ebben lehetnek azért ütközések is, akár a rendező és a dramaturg között, akár a szerző és a dramaturg között. Volt erre példa az életben?
Persze. Ezeket hogy kezeled? Vagyok. Jól, mert azt érzem belőle, hogy szükség van rám. Tehát ez egy nagyon jó feladat, hogy próbáljam a különféle nézeteket egy platformra hozni, mert én ugye a szerzőre úgy tekintek, mint a gyerekemre, vagy egy olyan valakire, akit óvni kell, meg vigyázni kell. A rendező pedig az, aki alkalmas arra, hogy ezt színpadra álmodja, hogy megcsinálja, és nem mindig találkoznak össze. És akkor az egy nagyon izgalmas feladat, hogy őket közelíteni egymáshoz. Most emlékszem, a Székely Csabának már több darabjába dolgoztam, de egyszer nagyon belenyúltam, meg meghúztam, meg átalakítottam. Én szerintem az ő érdekében, de emlékszem, hogy azt mondta nekem, hogy akkor miért pont az én darabomat választott. Tehát van ilyen, ahol szerző megsértődik, de általában azért a bemutatóra, így mire eljutunk, addigra elsimulnak ezek a ráncok, de szoktak lenni konfliktusok.
De akkor ez valahol elég komoly felelősség is, mert tényleg lehet jobbá, de ezek szerint akkor lehet akár rosszabbá is tenni egy történetet.
Persze, hát sose lehet az ember biztosabb, hogy jól nyúl le össze. Tehát ez tényleg sok töprengés, meg sok beszélgetés, meg az is van, hogy lehet, hogyha más rendezni, akkor egész másképp nyúlnék hozzá. Tehát az mindig figyelembe kell venni, sőt azt is, hogy milyen színészek fogják ezt.
Tehát azt eleve is nem csak azt nézed, hogy ki írta, hanem a ki rendezi, és hogy
persze,
ki játsza. Tehát
ezt mondtuk,
tehát rá lehet igazítani mondatokat, ritmusokat?
Hát igen, meg minden rendezőnek van egy világa, például egy olyan rendező, most a Szabó K. Istvánnal dolgoztam, Kaposváron Karamazovot csináltuk, aki vizuálisan és meg zenébe is, tehát ő nagyon komplex színházat csinál. Akkor nyilván ott a szöveg nagy része beáldozódik, mert nem lehet, hogy csak a szöveg fejezzen ki, hanem gondolni kell arra, hogy nála ez hogy áll össze. De olyan rendező, aki meg azt szereti, hogy üljenek és beszéljenek, vagy például Spíró darab, ami nagyon szövegcentrikus, ott nem biztos, hogy annyira érdemes húzni, vagy annyira belenyúlni. Tehát az is egy dramaturg, mint ahogy az is díszlettervező feladat, amikor egy üres teret kitalálnak, az is dramaturg munka, amikor azt mondom, hogy ez a szöveg, ez egyáltalán nem kell hozzányúlni. De ez nekem először elég fura volt, hogy akkor azt hiszik, hogy nem dolgoztam. De most már tudom, hogy igen, az is munka, de akár meggyőzni a rendezőt, vagy én magamat meggyőzem, hogy ez nem kell nyúlni.
Tehát akkor ez egy jó felismerés, mert ugye sokszor mondják, amikor az ember interjú helyzetbe kerül, mint hogy most mi is vagyunk, akkor azt gondolja a meghívott, vagy éppen az újságíró, hogy kérdezni kell, illetve válaszolni kell. Miközben ez csak egy interjú helyzet, ez egy kényszer helyzet. Mert lehet, hogyha nincs jó kérdés, akkor mindenki volt válaszolni, vagy hogyha jó a kérdés, de nincs rá válasz, akkor ugye sokkal nehezebben megy előre a beszélgetés. Hál' Istennek ez pont nem olyan, mert ugye nagyon plasztikus tudsz mesélni az életedről. Amikor egyetemre jártál, mert beiratkoztál végül dramaturgon, nagyon jó tanáraid voltak. Tehát, hogyha azt mondom, tulajdonképpen a habitus mennyire határozza meg, vagy az irányt, hogy mondjuk egy dramaturgot kitanít. Mert azt mondjuk, hogy ha Bacsó Péter tanít, akkor lehet, hogy azt gondolják, hogy na, akkor ez egy biztos ilyen vicces, humoros ember lesz. Miközben azért Bacsó elég mély volt, nem?
Igen, mert mi annak idején színház és filmdramaturgiát tanultunk elméletileg, tehát azért volt Ungvári Tamás meg Bacsó Péter is az osztályfőnökünk. Bacsónak tényleg a világlátása nagyon izgalmas, tehát ő állandóan történeteket gyűjtetett velünk, hogy akár újságcikkből, meg amiből lehetne majd valamit csinálni, meg novellákat adaptáltunk nála, meg például hát az most is kiderült, hogy elég késős vagyok, sajnos akkor is volt. És akkor ő mindig azt kérte, hogy oké, elkésik valaki, de valami jó történettel álljon elő. Tehát ne ilyen, hogy nem jött a villamos, meg nem tudom, hanem akkor neki kellett valamit kitalálni, hogy miért késtél.
De a valóság ilyen... sokkal izgalmasabb, mint a kitaláció, nem?
Hát igen, de mondjuk egy dramaturgunk, vagy egy írónak az a feladat, hogy ezt érdekesen. És nem mindig volt, igen, ezt szoktuk mondani, hogy a valóság az érdekesebb, de nem mindig volt érdekesebb az a kés, és egyszerűen elkéstem. És kés nem volt semmi olyan izgalmas oka, és akkor ki kellett valamit találni. Meg hát a Bacsótól például azt is meg lehetett tanulni, hogy milyen egy tanárdiák viszony. Szóval én azóta már tanítok több helyen, és ő nekem mindig sokszor eszembe jut, hogy lehet közvetlen maradni, hogy lehet bíztatni, hogy lehet úgy a tanítvány tehetségét kibontakoztatni, hogyha közben egész más ízlése van, mint a tanárnak. Szóval ő ebből a szempontból is fantasztikus volt. És az Ungvári Tamást is én azért szerettem, mert egy fantasztikus koponya volt, szóval olyan műveltsége, meg világlátása. Én például tőle hallottam először a számítógépekről, akkor ez annyira hihetetlen volt, emlékszem, hogy azt mondta, hogy majd otthonról belépünk a könyvtárra, a katalógusaiba. Ezt nem is hittem el akkor, ez a 80-as évek közepe, és ma már ez olyan evidencia, hogy bármit otthonról meg lehet nézni. Meg Osztovics Levente is tanított minket, Fövény Lászlóné, Petrovics Emili zenetörténetet.
Hát kiváló tanárok.
Hát nagyon-nagyon klassz volt oda járni. Persze az ember mindig kritikusan is szemléli ezt, és én, aki így kicsit az avantgárd felől jöttem, meg Gálerzsi, meg Aser, nagyon régi módinak éreztem akkor ezt az egyetemet, de érdekes volt az, ahova én jártam színházban, meg az, amit ott tanítottak a kettő együtt. Egyébként ezt sokan elmondják, mert az Aser Tamás is például az Ádám Ottó tanítványa volt, aki akkora már nagyon porosnak, meg idejét múltnak tűnt, de mégis az Aser is mindig azt meséli, hogy mennyi mindent tanult tőle. Tehát ez nagyon érdekes, amikor ilyen lázadóként az ember kicsit régi módonak látja őket, de utólag mégis rájön, hogy mennyi mindent lehet ebből tanulni a különböző világokból.
De nem ez a lényeg, hogy a mestert meghaladni?
De ezt mindig mondjuk, igen. De egyébként ez érdekes, mert én is nagyon örülök, amikor ilyen sok tehetséges fiatal van, és nem azt gondolom, hogy úristen, ez mind letapos, tehát azért viccesen szoktam mondani, de igazán nagyon, nagyon örömteli, hogy...
Te is tanítottad, vagy illetve te is tanítod a dramaturgiát. Az érdekel ebből az aspektusból, hogy amikor kiállsz eléjük, akkor neked van ilyen nyitó gondolatod, amivel megpróbálod őket vagy elűzni, vagy behúzni ebbe a világba?
Igazán nem dramaturgokat tanítok, hanem sokfelé tanítok dramaturgiát. Tehát ez is más, amikor dramaturgoknak kellene oktatni. Például az nagyon nagy kedvencem, hogy a Képzőművészeti Egyetem látványtervező hallgatóinak kortárs színház kurzust vezetek, ami abból áll, hogy egyrészt a különböző színházi törekvésekről beszélgetünk a világban, kik a jelentős rendezők, milyen fontos előadások vannak. Ez nagyon furcsa nekem, hogy ami számomra evidencia, jó, minden tanár így van a saját tantárgyával, arra ők úgy rá tudnak csodálkozni. Szóval a mostani legismertebb rendezők is újdonságként adnak, de legalább van értelme tanítani. Meg a kurzus másik része, hogy nézzünk színházi előadásokat, és azokról beszélgetünk. Sose várom el, meg szerintem nem is lehet egy műalkotásra azt mondani, hogy ez jó vagy rossz, hanem a hatások érdekesek, és akkor ezeket próbáljuk elemezni. Hogyha nem tetszett nekik, akkor nekik miért nem tetszett? Hogyha tetszett, akkor igen. Nagyon sokszor nem egyezik a véleményünk, de az nekem is nagyon tanulságos, hogy nekik miért nem jön be egy előadás. Szóval Vidnyászkitól ez a Serik Pintér Biláig mindenfélet nézzünk, és ő nekik ugye nincs meg az a előítélet, vagy nem is előítélet, hanem inkább előnézettségük, hogy tudják, hogy ki az, hogy Asher Tamás meg Vidnyánszky, tudják, de nem látták az egész életművet, és ők mindig csak egy-egy előadáson.
De lehet, hogy ez nem is baj.
Beszélnek, hiszen, és ezért érdekesek, mert én azért magamban, még ha igyekszem is szüzenülni egy előadáson, de hát nyilván ott vannak az előzetes élményem, és akkor nagyon érdekes, hogy ő nekik az nincs, és hogy mennyire másképp látják önmagát.
Igen, mert a színház azért mégiscsak olyan műfaj, hogy mindig az adott pillanat találkozás élménye adja meg azt a mélységet, vagy éppen magasságot, amit meg lehet ítélni. És lehet azt mondani, hogy ú, de jó volt 73-ban, de hát ez most már megkopott fényében egy kicsit halovány. Aztán lehet, hogy két év múlva megint olyat hozat, hanyat dől az ember, mert ez mégiscsak a pillanat művésze.
Hát igen, meg hogy én óhatatlan eszembe jutnak más hasonló eladások, aminek nem jut eszébe, és akkor nyilván azzal vettem össze, hogy ez jobb volt, vagy kevésbé jó. Most akkor egy fiatalabb embernek minden új újdonság, és másképp látja.
Visszatérnek egy picit még arra, tehát, hogy ha nagyon belenyúlsz mondjuk egy szövegbe, akkor nyilván egyeztetni kell a szerzővel, mert olyan nincs, tehát hogy olyan nem kerülhet a színpadra, amire nem bólintott rá a szerző, hogy oké, ez mehet. Ez nekem mindig izgalmassá teszi ezt a munkát, tehát hogy hol vannak ezek a tólik határok. Tehát,
hogy... Jó, van ez a színházi mondás, hogy a halott szerzőnél nincs jobb, tehát nem csak élő szerzőkkel dolgozunk. Igen, hát akkor szegény, aki már nem él, az úgy járt.
De egyébként az a... bátrabb is vagy?
Hát ne, ez... Szerintem nem bátorság, ez szakmaiasság, szóval nem. Én nem úgy félek, hanem attól tart, vagy arra figyelek én, hogy szakmailag rendben legyen. Tehát itt megint a rendezőre térek vissza, hogy az, amit ő elképzelt, az ahhoz igazodjon. És az a furcsa, szóval azt tapasztalom, hogyha egy nagyon jó szerző nyúlsz hozzá, az lehet Sophocles, Shakespeare, vagy Molière, vagy Molnár Ferenc, nem a Molnár Ferenc, ez kicsit más ebből a szempontból, amit mondani akarok, hogy sok mindent kibírnak. Tehát, hogy húzhatod, vonhatod, átalakíthatod, szóval Zsótértől kezdve egy hagyományosabb színházi előadás, mindent kibírnak azok a szövegek, és amikor valami nem áll olyan biztosan a lábán, akkor nagyon gáz, amikor belenyúlsz, és egyszerre összeomlik az egész épület. Azért mondtam, hogy Molnár Ferenc más, mert az meg egy nagyon erős struktúra, tehát az ő dramaturgiának az a lényeg egy nagyon erős, tehát ott veszélyes belenyúlni, de arra is láttunk már példát, hogy egész másképp közelítettek, akár Máté Gábor előadás, azt hiszem a Játék a kastélyba csinálta, vagy a Zsótér is csinált most Molnár Ferencet. Tehát, hogy
hát igen, ő nagyon belenyúltak. Neki jövőre jár le, azt hiszem pont a szerző.
Igen, 23-ban, igen, azt nagyon sokan várják, mert nem régen volt egy, mondok neveket, hogy egy Mohácsi előadást nem engedtek az örökösök Miskolcon, vagy Nyíregyházán már majdnem bemutató előtt volt. Tehát ezt sokan várják, igen, ahogy várták a Bartók jogdíjak eljárását is. De én szerintem ez nem tiszteletlenség a szerzővel, mert sokszor látok olyan előadásokat, de azt gondolom, hú, ezt látná, akkor nagyon örülne neki, akár Molière, meg nagyon hasonló, ahogy gondolkodnak. Az élőszerző, vagy visszatérjek, hát ott meg egyébként igazán nem kötelező egyeztetni a szerzővel, ő mondhatja azt, hogy ezt nem engedi, meg mi is mondhatjuk, hogy mi ez jobban értünk, tehát ez lehet, tudok olyan próbaidőszakra, amikor kitiltották a szerzőt, tudok olyanról is, amikor a szerző egy névelő kihúzása miatt sírva fakadt. És hát mondjuk nekem a Garaci László nagy kedvencem, mint drámaíró, és ő az a fajta író, aki nem nagyon szokott beleszólni, hogy nyúlnak a szövegéhez. Csak emlékszem, egyszer volt egy bemutató, amikor nagyon szétszették, szóval alig lehetett rá ismét, és akkor azt mondta, hogy jó, jó, de akkor még pont az én darabomat választották. Szóval abban is van igazság. Hát nyilván dramaturgként próbálok a szerző szellemibe eljárni, de ahhoz is igazad, nem a rendező kérdez. Tehát megint ott vagyunk, hogy egy ilyen közvetítő.
De ezért nagy összeveszések és örök haragok nem születnek.
Örök haragok nem, összeveszések, igen, de mert az nekem is jót tesz, mert nyilván átgondolom, hogy mitől ilyen ideges, hát nem érti, hogy mit akarok. Gondolom a szerző is gondolkodik rajta, és akkor azért mindig sikerül valami közös megegyezésre jutni.
Most mind dolgozol éppen. Most tudom, hogy itt van a szabadtéri színházak szezonja, ugye most tényleg itt kinyílik az ország, hál' Istennek, ne essen annyi eső, illetve hát eshet csak ne akkor, amikor éppen az előadás megy.
Meg sok helyen már befedik, csak akkor meg oda van a varázsa, az, hogy a zöldben ül az ember, igen. Igen, mert például épp a Városmajor az be van fedve, és ott vannak a gyönyörű fák, és nem élvez az ember.
Szóval mind dolgozol most, tehát, hogy
hát igazán most nem a szabadtériken dolgozom, bár ott is van egy munka, majd arról mindjárt beszélek, hanem ilyenkor tart a jövő évad előkészítése, bár már a színházak megkérdetik az évadjukat, de azért a szövegeken dolgozni, a rendezőkkel való egyeztetés az pont.
Olyat mondja, ami nagyon izgalmas, amit téged is lázba hozott.
Hát igen, amit mondanék, azt szerintem még nem lehet mondani.
Ez mindent, ettől izgalmas.
Hát most dolgozom, jó neveket mondok, hogy Szikora János fogja rendezni, Német Ákos írja, de azt még nem mondom meg, hogy mi játékszínben lesz majd, és a színész nevét sem mondom, tehát nagyon izgalmas.
Hát titokzatos vagy.
Jó, de akkor egy másikról, hogy Gyulán, szerintem az én díjamhoz, amit tényleg nagyon meghatott, mert hogy eddig csak színészek kapták, és idén találódott az, hogy ne csak színészek, hanem tágítsák a kört, hogy tervezők is, dramaturgok is, rendezők is, és pont én voltam, az Molnár Piroska, Pogány Jutka, Vidnyánszky után. A Vidnyánszky az rendezőként kapta, tehát rendező is kapta már, de dramaturg még nem. És ott 15 éve csinálok felolvasó színházat, ami nagyon vadnak tűnhet, kortárs magyar felolvasó színházat, hogy nyáron a fürdőközönség elmegy Gyulán kortárs magyarokat hallgatni, Garacitól kezdve Németh Ákosig, Závadától Téreig. És közben ennek van egy törzs közönsége, szóval én mindig látom a visszatérő arcokat, meg mindig utána van beszélgetés is. Ezt egyébként tényleg Gedeon József találta ki annak idején. Emlékszem, hogy a Térenynek a Jeremiása volt az első, és aztán, amikor Elek Tibor lett az igazgató, ez volt az első, hogy felhívott, hogy akkor ezt ugye folytatjuk. És akkor idén egy nagyon izgalmas dolog lesz, hogy azt mondom, mint szerző, hogy Gulyás Gábor, ez már önmagában érdekes, ugye, aki a Modem alapítója is,
Szentendrénis
igazgató, Szentendrén is, tehát abszolút, mint művészettörténészt ismerjük, hogy ő írt egy nagyon izgalmas drámát a 80-as, 90-es évek rendszerváltás táján, az akkori művészettörténészek is szerepelnek benne, a BMS-ek, a Csurkaféle kártyázó társaság, tehát egy ilyen kulturális háttért rajzolt meg arról, hogy hogyan jutunk el a mai helyzetig. Tulajdonképpen három felvonás, és 85, 89 és 92-ben játszódik visszatérő figurákkal. És akkor ez egy elég hosszú darab, tehát most éppen a húzásával gyötrődöm, gondolom, hogy Gulyás Gábor most nagyon izgul, mi marad.
Innen
de ilyenkor
neki,
nyáron könnyű, mert azt mondja.
Elhívjuk ide, és majd elmondja, hogy hogy érezte magát, mikor meghallott ezt a mondatot.
Jó. Tehát ilyenkor bátrabban tudok húzni, bár az előbb említett Székely Csaba épp egy ilyen gyulai felolvasásnál volt, hogy vadul húztam szerinte. És én azt arról tudtam, hogy ezt a Máté Gábor olvasta, és ő ezt szereti, tehát gondolkodott rajta, hogy valamit kezdjen vele, de még egyelőre nem kezdett, úgyhogy felhívtam, hogy van-e kedve egy felolvasót csinálni, és volt kedve, és persze nagyon jó színészeket talált hozzá, Feszbaum Béla, Kardos Robi, eszembe jött Pelső Ciréka, Hartai Petra, Bodoki Márk, tehát egy elég jó csapat alakul, és akkor hát most ennek a szövegével dolgozom, és akkor majd ezt próbáljuk néhányszor, és akkor Gyulán, és utána beszélgetés Gulyás Gáborral is, úgyhogy ez nagyon izgalmasnak tűnik, és főleg azért szeretem, hogy mindig visszatérők, és nagyon sok rendezővel is dolgozhattam már itt, Hegedűs D. Gézával, Bagó Bercivel, Balikó Tamás is rendezett már itt, igen, úgyhogy Hát, ez nekem egy nagyon izgalmas dolog.
Jó, hát akkor Utcu Gyula, lemegyünk, vagy mindenki menjen Gyulára, tapasztalja meg ezt az élményt.
Nagyon gondolkodom, eszembe is jut, hogy mikor van, július 26, de most ebben nem vagyok biztos. Tehát valamikor júliusban, igen, erre most nem készültem. Közszegre visszatérve még, ugye Pocza Zoltán, az tényleg szinte egyszerre kerültünk oda a Közszegre, hát ő egész évben ott van, és nagyon sokat dolgozik a munkatársaival együtt. De igazán mellette mindig van egy visszatérő rendező is, tehát nagyon fontos, hogy Merő Béla nevét megemlítsük. Aztán Merő Bélát, aki egyébként ennek az egész Kőszegnek a színházi részének, tehát ezek a nyári színháznak a kitalálója volt, meg a harcos végrehajtója, akkor a Jordán Tamás, utána az Namenák, több években a Göttinger, tehát így mindig vannak azért, akik így segítenek, de én az első háromként említett rendezők mellett folyamatosan ott voltam, és akkor mindig együtt találtuk a nyarat. Először ott az volt a koncepció, hogy magyar történelmi drámákat, akkor hamar kiderült, hogy a nézők se annyira fogékonyak, meg el is fogynak, hiába gondoljuk, hogy ez a dráma, és aztán jöttek a klasszikusok, Shakespeare, Molière, és kortársak, és mindenféle. És itt tényleg meg lehet tanulni a szakmát, mert egyszerűen két órásra kell húzni a darabokat, hogy a nézők ott üljenek, meg megtalálni azokat a darabokat.
Hát ezt most meg is fogjuk tapasztalni, mert most elmegyünk Kőszegre idén, ott leszünk jelen, több napra le is költözünk, úgyhogy de pandémia miatt ezt ugye nem tudtuk megtenni az elmúlt két év, ez nagyon tényleg ilyen sivatagos volt, és meg szívszorongatóan fájdalmas is. De most ott leszünk, és akkor megpróbálunk együtt örülni a színház ünnepének. És hogyha fogalmazhatok úgy, akkor azért dramaturgilag jól felépített beszélgetés legyen, most legyen vége, mert ugye ha volt eleje, volt közepe, akkor van vége is. És Lökös Ildikó, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Gratulálunk ismét a Gedeon József Amfiteátrum díjathoz. És ígérem, hogy folytatjuk még, és ez a Gulyás Gábor történet pedig nem marad nyom nélkül, tehát meg fogjuk őt is kérdezni, hogy hogy érzi magát. Köszönjük, hogy itt voltál.
Én is nagyon köszönöm, és főleg, hogy nem csak magam miatt, hanem ugye a dramaturg szakmára is egy kicsit kinyithattuk az ajtót.
Hát persze, hát azért is kezdtük azzal, hogy azért tudjuk, hogy 36-szor válaszolsz naponta arra a kérdésre, de valahol mindig el kell kezdeni, tehát hogy miért nem ott kezdjük el ott, ahol a lényeg a történik és zajlik. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, és jó hétvégét kívánok mindenkinek, Erdőd Benedek voltam.